Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő fiától, a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Édesatyán, köszönjük neked, hogy hozzánk forduló szereteted Jézus Krisztusban testet öltött. És köszönjük, hogy a te szent lelked kitöltésével számunkra, most és itt élők számára is valósággá lett. Köszönjük neked, hogy nem vagyunk egyedül. Köszönjük neked, hogy nem kell céltalanul élnünk. Köszönjük neked, hogy annak a csodálatos tervnek, amelyet ebben a világban munkálkodsz, részesei lehettünk. És köszönjük azt is, hogy nem csak megtapasztalói, áldott, megélői vagyunk, hanem lehetünk munkásai is. Urunk, arra hívtál, hogy elmenjünk és hirdessük az evangéliumot. Látod a szívünket, látod, hogy ezen a héten mennyi mindennel szólítottál meg bennünket. Kérünk, könyörülj rajtunk, hogy felismerve, mi minden lehetetlen, a szívünkben megfoganjon az a csodálatos lehetőség, hogy még mi is, én is, a te hatalmas, dicsőséges kezedben, a te formáló, újjáteremtő hatalmad által drága eszköz lehetek. Kérünk, Urunk, hogy erősíts meg ezt ma is bennünk, és könyörülj, hogy amikor igéd fölé hajolunk, akkor megnyíljon a szívünk, megnyíljon az ige, és megmozduljon a mi életünk engedelmességre. Hogy lehessünk azok, akik vagyunk, és tapasztalhassuk, láthassuk a te nagy tetteidet. Köszönjük neked a mi gyülekezetünket. Köszönjük, hogy itt lehetünk hívő testvérekként egymás mellett. És kérünk, hogy most is használd fel ezt az estét arra a jóra, amire te akarod. Jézusért, megváltónkért kérjük, a te szent lelked erejét várva. Amen. Szeretett testvérek, Isten ígéjét ennek a hétnek a záró estején, a sorozat záró estején a Korintus beliekhez írott második levélből olvasom, a Korintus beliekhez írott második levél negyedik fejezetéből, a negyedik fejezetnek is az első 6 versét. Hallgassuk nyitott szívvel a Korintus beliekhez írott második levélből a megnevezett helyről Isten írott igéjét, amely így szól. Ezért tehát, mivel ilyen szolgálatban állunk, mint hogy irgalmat nyertünk, nem csüggedünk el, hanem elvetjük a szégyenletes titkos bűnöket, nem járunk ravasságban, nem is hamisítjuk meg az Isten igéjét, hanem az igazság nyílt hirdetésével ajánljuk magunkat minden ember lelkiismeretének az Isten előtt. Ha pedig nem elég világos a mi evangéliumunk, csak azok számára nem világos, akik elvesznek. Ezeknek a gondolkozását a világ Istene megvakította, mert hitetlenek, és így nem látják meg a Krisztus dicsőségéről szóló evangélium világosságát, aki az Isten képmása. Mert nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat, önmagunkat pedig, mint szolgáitokat Jézusért. Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosság ragyogjon fel, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. És hagyj olvasom ebből a szakaszból újra az első és a harmadik verseket, így szól. Ezért tehát, mivel ilyen szolgálatban állunk, mint hogy irgalmat nyertünk, nem csüggedünk el, ha pedig nem elég világos a mi evangéliumunk, csak azok számára nem világos, akik elvesznek. A fiatalok közül bizonyára vannak többen, de lehet, hogy az idősebb testvérek közül is, akik találkoztak már egy ilyen kifejezéssel, most magyarul mondom, angolul is mondhatom, lehetetlen küldetés. Ez egy amerikai filmcím. Már több része is van talán ennek a lehetetlen küldetésnek. De miközben kimondom, és ez a kifejezés most itt elén került, rögtön szeretném is, ha elfelejtenénk. Mert ez a lehetetlen küldetés, ez egy amerikai film cím. De nem a keresztény ember szomorú tény megállapítása. Mert testvérek, az a küldetés, amire bennünket Isten elhívott, nem lehetetlen. Éppen ellenkezőleg. Egész héten át hallottuk, testvérek, hogy lehetetlen, hogy elrejtőzzünk, lehetetlen, hogy némák maradjunk, lehetetlen, hogy kifogások mögé bújjunk, és lehetetlen, hogy meghátráljunk. Mert testvérek, nem a küldetésünk a lehetetlen, hanem enélkül keresztény életet élni, ez a lehetetlen. Akit Isten lelke újjászült, akit Isten lelke betölt, abból, ahogyan hallottuk, ahogyan láttuk, ahogyan ismerjük az igéből, élő víznek folyamai ömlenek. Azt az embert világossággá tette a mi Urunk. Lehetetlen, hogy ne ragyogjon, hogy ne áradjon a szomjat oltó forrás előle. És ma, testvérek, arról hallunk, hogy mindezért lehetetlen az is, hogy csüggettek legyünk, hogy elcsüggedjünk. Magunktól és magunkban lehet, hogy az előző estéken, minden nap az ellenkezés hangjai szólalnának és szólaltak meg. Dehogy is lehetetlen. Hát én annyiszor elrejtőztem már. Dehogy is lehetetlen, hogy ne találja kifogást, dehogy nem, csak kifogásaim vannak. Hogy ne szóljak, ez a lehetetlen. Hát alig szóltam valaha. Hogy ne hátráljak meg, hát nem is állok másból. És ma is hangzik lehetetlen csüggedés. Hát, hogy ne csüggettem volna már el? Mi az, testvérek, ami bennünket meghatároz? Az, amit Isten mond rólunk, vagy az, amit mond, ami istentelen természetünk, hajlamunk, ami jelen van, és ami bizony kísértés is újra és újra az életünkben. Mi határoz meg bennünket akkor, amikor Isten kérdése hangzik, kit küldjek el? Mi határoz meg? Mi miatt nem megyek el? Lehetetlen csüggedni. Ez a szó, ami szerepel itt a kijelentésben, így is fordítható, és más helyütt így is szerepel, hogy megfáradni. Testvérek, hát minnyáján mentesek vagyunk ez alól. Nem volt úgy, hogy megfáradtunk. Nem volt úgy, hogy belefáradtunk. Nem volt úgy, hogy elcsüggettünk. Én azt gondolom, hogy minnyáján jól ismerjük ezt. De Isten ezen a mai estén és ezen a héten nem ennek az ismeretéről akar meggyőzni bennünket, hanem az ellenkezőjéről. Mert Pál apostol, aki velünk együtt ismerte, mit jelent megfáradni. Ismerte, mit jelent csüggedni is. Mégis azt mondja, nem csüggedünk. nem csüggedünk. És igazán úgy kell gondolkoznunk, úgy kell élnünk, hogy csüggedéstől menten, mentesen töltsük be a küldetésünket. Ez hogyan? Hogyan lehetséges ez? Pál apostol egyszerűen csak úgy dacol a kudarcokkal. Pál apostol nem törődik azzal az ellenállással, azzal az elutasítással, amely körülvette. Hát találkozott vele. Hányszor éreztük, hogy neki feszültünk valaminek, tettük a dolgunkat, és tapasztaltuk, hogy az emberek nem fogadják el, hogy nem lelkesednek, hogy nem mozdulnak, hogy nem értenek, hogy nem változnak, és nem örülnek annak, amit csinálunk. Ki nem találkozott még ezzel? Csak az nem, aki nem jár szolgálatban. Csak az nem, aki nem jár küldetésben. Csak az nem, akinek nem fontos, amit el akar mondani, amit át akar adni. Mindnyájan találkoztunk ezzel, vagy találkozunk ezzel. De hát akkor lehet ezt úgy csinálni, hogy ne fáradjunk bele, hogy ne csüggedjünk el. Azt mondja a mi természetünk, igazán ez a lehetetlen, és nem az ellenkezője. Az a lehetetlen, hogy ne legyen ilyen. Nem az, hogy ne fáradjunk és ne csüggedjünk. Ez a lehetetlen, hogy ne legyen ilyen. Milyen pontos diagnózis, milyen reális szemlélet ez. És azt kell mondanom testvérek ezen a mai estén, amit nekem is mond a lélek, hogy testvérek, mégsem engedhetjük meg ezt magunknak. Nem engedhetjük meg ezt magunknak. És azt gondolom, testvérek, az egyik nagyon súlyos és fájdalmas kérdése az az életünknek, hogy sokkal többet engedünk meg magunknak, mint amit szabadna. Sokkal többet. Hadd mondjam így, testvérek, hogy rendkívül toleránsak vagyunk magunkkal szemben. Rendkívül. Rendkívül megértőek vagyunk. Rendkívüli módon tudjuk ezeket az érveket sorakoztatni, és megmagyarázni, és indokokkal ellátni. Rendkívül toleránsak vagyunk magunkkal szemben. És eszembe jutott, hogy abban a világban élünk, persze nem ez a fémjele a világnak, de azért a tudat alatt nagyon mélyen tudhatni ez. Abban a világban élünk, ahol a reklámok üzenete is formálják, illetve egyszerűen kifejezik azt, amilyen az ember. Mert megérdemlem. Van egy ilyen csodálatos reklámszöveg. Mert megérdemlem. És olyan dolgokra is gondolunk, testvérek, amelyeket nem érdemlünk meg. De mi úgy gondoljuk, hogy ezt én megérdemlem. És azt meg nem érdemlem meg, hogy ilyen meg olyan történjen velem. Tehát igenis belefáradhatok, igenis elcsüggedhetek, igenis nem érdemlem meg, hogy amit én képviselek, azt elutasítsák, nem érdemlem meg, hogy menjek és tegyem a dolgomat, és közben úgy tapasztaljam, hogy az emberek közömbösek, nem törődömök, és nem élik meg azt, amit én jónak gondolok. Ezt én nem érdemlem meg. Azt érdemelném meg, hogy minnyájan megértsék, megváltozzanak, és igenis értsék, amit akarok. Olyan jó, amikor Isten lelke leleplez bennünket, és szembesít önmagunkkal. Nem jó tájékozódási pont ez, hogy mit érdemlünk meg, meg mit nem érdemlünk meg. Olyan jó látni Jézust, és mindig ez gyógyít, amikor látjuk Jézust, aki a küldetését úgy töltötte be, hogy folyamatosan érdemtelenül bántak vele. De nem hátrált, és nem csüggett el. És nem adta föl, és véghez vitte, és elvégeztetett, és ebből élünk. Ezáltal élünk, ez a mi győzelmünk, ez a mi diadalunk. Jézus Krisztust ellenállás kísérte és ellenállásba ütközött. Végig járta ezt a földi utat az egyedül szent és igaz ember, aki önmagát hozta, adta, aki az élet igéje maga volt, aki szerte járt és jót tett mindenkivel. Mennyi ellenállásba ütközött. És nem mondta, hogy nem érdemlem. És a végén, amikor az ézsaiási prófécia, amit tegnap idéztünk, beteljesedett rajta, tépték a szakállát, ütötték a hátát, amikor arcul köpték és megszegezték, keresztre szegezték, nem adta föl, és nem csüggette el. Pál apostol, amikor a korintusbelieknek írja ezt a második levelét, szám szerint a Bibliánkban nevezett második levelét, akkor azzal kezdi itt ezt a fejezetet, ahogy mi beosztottuk, vagy beosztották ezt. Azért tehát, mivel ilyen szolgálatban állunk, mint hogy irgalmat nyertünk, nem csüggedünk el. Milyen szolgálatban járunk? A legdicsőségesebb, a legcsodálatosabb, a legfelemelőbb szolgálatban, a leghatalmasabb szolgálatban, hogy hirdetjük, továbbadjuk, elmondjuk az igét, az evangéliumot. És miután irgalmat nyertünk, így mondja Pál, nem csüggedünk el. Mert Isten irgalma, kegyelme mindenre elég. És mielőtt ezt kimondaná, Pál azt is elmondja, hogy milyennek az alapja, a háttere, a titka. És hadd mondjam így, ahogyan itt az előző fejezet záró mondatai mondják. Azt mondja Pál, szabadságot kaptunk. Mert ahol az Úr lelke, ott a szabadság. És testvérek, ez a szabadság, ez azt jelenti, hogy Isten szabaddá tett bennünket egészében és teljesen. Ez azt jelenti, hogy nem csak a bűneinktől szabadított meg, hanem az ő szabadítása és az ő szabadsága az életünkben a lélek által mindenre kiterjed. És az ő igéje által, amit mond nekünk, fölszabadít. Jézus elmondja, az ige, az igazság megszabadít titeket. Szabaddá leszünk a csüggedéstől is, mert a szabadítása és a szabadsága erre is érvényes. Nem csak egy-egy területre igaz az ő szabadítása, testvérek. Nem csak egy-egy területen hatékony az, amit elvégzett, az egész ember életére nézve hatékony. És ez a csüggedéstől való mentességet is jelenti. Nem kell elcsüggednünk, mert az ő szabadítása, az ő kegyelme mindenre elég. És ez azt jelenti, testvérek, most bontsuk le itt, amikor a felkészítő hét záró alkalmán vagyunk, és az ige így került elénk arra is, hogy attól is szabadok vagyunk az ő irgalma, kegyelme által, hogy elcsüggedjünk, mégpedig attól, hogy eredménytelenek, vagy valamilyen értelemben kevésbé, vagy egyáltalán nem vagyunk hatékonyak, hogy nem látjuk úgymond a következményeit most itt a szemünk előtt, ettől is szabaddá tesz, szabaddá tett bennünket a mi Urunk. Mert azt jelenti ez, testvérek, hogy a szabadság által nem függünk semmitől, csak az Úrtól. Nem függünk semmitől. Nem függünk az eredményesség kényszerétől sem. És szeretném, ha nagyon jól értenénk ezt. Ne értenénk félre. Mert mi testvérek nem sodródunk. Nem sodródunk a világ teljesítmény centrikus szemlélete szerint. Vagyis, akkor vagy jó, idézőbe tette jó, hasznos, akkor vagy valamire való, ha eredményeket mutatsz föl. Ha teljesítesz, ha már nem teljesítesz, vagy nem elég jól teljesítesz, nem vagy jó semmire. Ez a világ szemlélete. Ez a világ, hogy így mondjam, munka morálja. Tragikus, nyomorúságos. Önmagában, mintha teljesítmény lenne az ember értékének fokmérője. Nem megyek bele bővebben, de mindenki érzékeli, vagy tudja a saját bőrén, vagy a családjában, hogy mit jelent ez. De mi testvérek, hívő emberek nem sodródunk a világnak ettől a szemléletétől. Nem az vezérel bennünket, hogy hogyan tudunk felmutatni hatékonysági mutatókat keresztényként. Bennünket, testvérek, a lélek vezérel. Testvérek, a lélek vezérel. Azok az Isten fiai, akiket az Isten lelke vezérel. És ott a szabadság, ahol az Isten lelke, ahol az Úr lelke. És ez a szabadság ezt is jelenti. Mert szabaddá tesz bennünket a lélek, hogy hirdessük bátran az evangéliumot. Ne hátráljunk meg semmi ellenállástól. Ne hátráljunk meg attól, ha emberek nem fogadják el. Ne hátráljunk meg, ha nem látjuk rögtön hatékonynak, amit mondunk. Ne hátráljunk meg. Engedjük, hogy a lélek vezessen, vezéreljen, ahova akar. Mert aki olyanan született, az úgy van, mint a szél, hogy fú, ahogyan Jézus mondja Nikodémusnak, nem tudott, honnan jön, hová megy. Így van az is, aki lélektől született, a lélek sodrásában, a lélek vezérlése alatt, a lélek vezetése alatt él, és betölti ott és akkor azt, amire elhivatott. Bátran, világosan és egyértelműen. Testvérek, Pál apostol nagyon világosan fogalmaz. Nagyon jó, ha fölé hajolunk az igének, ha itt van, vagy ha megtesszük otthon újra és elolvassuk, és ez csak egy részlete, egy szelete a teljes csodálatos írásnak, de összhangban van minden részletével. Csodálatosan világos, amit mond. És nagyon-nagyon fontos, testvérek, hogy ezzel a józansággal, Pál józanságával, a lélek józanságával, határozott szemléletével, ezzel legyünk mi is meghatározottak, ami szolgálatunkban, ami küldetésünkben. Figyeljünk jól, testvérek! Pál nem azon gondolkozik, hogy vajon igazán elhívott-e, elhivatott-e ő, elhívott embere. Nem ezen gondolkozik. Hányszor gondolkozunk mi ezen? Tényleg, Uram, engem? Hányszor jön ez elő bennünk, hogy hát most pont én menjek, én csináljam, nekem kell ez? Pál nem morfondírozik ezen. Ő nem ezen gondolkozik. De nem is azt foglalkoztatja, testvérek, hogy vajon az ő küldetése az evangélium továbbadása. Egészen bizonyos benne, hogy elhivatott erre. Egészen bizonyos abban, hogy ez a dolga nem vonja kétségbe. És az sem kétséges Pál számára, testvérek, hogy jól érti-e az evangéliumot. Jól értem én ezt? Biztos, hogy jól fogom ezt elmondani? Pálnak ez sem kétséges. Azt mondja, világos az evangélium. Egyértelmű az evangélium számomra. És még csak az sem kérdés, testvérek, számára, hogy jól mondja el. Még ez sem kérdés neki. És nem azért, mert Pál öntelt ember, hanem azért, mert kiszolgáltatott ember, aki kiszolgáltatta magát az ő urának, és aki szabadságot nyert, és akinek a szívét betöltötte Isten szent lelke, és aki egészen bizonyos volt abban, hogy Isten használni akarja és használni tudja őt. Ha most röviden megfogalmazom, testvérek, azt kell mondanom, Pál apostolt nem az gyötri, hogy mennyire alkalmas ő mindenre. Nem ezzel foglalkozik. Tisztázza a levelében azt is, hogy az alkalmas volt-e, honnan van. Egy percig nem mondja ezt kétségbe, hogy nem magától van, nem a maga erejéből van, nem a maga jó szándékából, rátermettségéből, tanultságából. Felülről van, de van, és ezt megvallja. És ennek a tudatában él. Nem gyötri ezen magát, hogy vajon én alkalmas vagyok-e mindenre. És testvérek, ami még csodálatosabb, és még inkább megdöbbentő itt, hogy ezek után még az sem ejti kétségbe, és figyeljük most meg ezt, lehet, hogy merbe vág ez minket, lehet, hogy nem fogunk belőle megérteni mindent, de ha megérted velünk valamit, Isten, hiszem, hogy az ő lelke által elég. Azt mondja Pál, hogy még az sem ejti kétségbe, hogy vannak olyanok, akik nem fogadják el az evangéliumot. Pedig ha most nagyon kegyesen mondanánk, és nem akarom ezt persze valamilyen értelemben sem könnyűvé tenni, akkor azt mondanánk, hogy hát hogy lehet így gondolkodni? Hogy nem egy kétségbe az, hogy valaki nem fogadja el az evangéliumot. Hát ha igazán szeretem az embereket, akkor azt szeretném, ha mindenki elfogadná. Nem is kétséges, hogy így legyen. Mégis Pál valami titkot tud. És erről a titokról beszél. Egyszerűen szólva nem csügged el se magán, se másokon. Ő szabad. Nem úgy gondolkozik, hogy ez nem megy nekem. Nem úgy gondolkozik, hogy nem vagyok elég hatékony, vagy eredményes, vagy gyümölcslen az életem. Nem. Az a meggyőződés vezeti, hogy jó úton jár. Az a meggyőződés vezeti, hogy ő Jézus Krisztus küldötte, tanúja, az evangélium hírnöke. És biztos abban is, hogy az evangélium világos üzenetét adja, és adta tovább. Ki is mondja? Olyan csodálatos, amit olvastunk itt. Nem jár semmilyen hátsó szándék szerint. Nem igazítja a mondani valóját soha a hallgatóság vágya szerint. Voltak ilyenek? Most is vannak ilyenek. Leírja, olvassuk el újra majd. Azt mondja, én nem módosítottam a mondani valón csak azért, mert ott mást akartak volna hallani, mert nekik egyébként más tetszene, mert akkor esetleg megnyerhetném őket. Nem. Ő nem változtatott az üzeneten. Bizonyos volt abban, hogy ezt kell mondania, bizonyos volt abban, hogy ez hatékony, ez maga az igazság. Elmondja, hogy nem hamisítja meg az Isten igéjét, amikor szól, hanem valóban az igét, az igazságot vallja. Semmilyen látszat eredmény elérése nem módosít azon, hogy mit mondjon. Nem rejtőzik el, nem rejti el az igazságot, hanem így mondja, nyíltan hirdeti minden ember előtt. Ez a dolga. És ez a mi dolgunk is. És miután elmondja ezt, arról a bizonyosságról vall, ami az ő különös szabadságának, csüggedéstől mentes gondolkodásának az egyik mély titka. Mert Pál tudja, hogy nem benne, vagy éppen az evangéliumban keresendő valami hiány, ami miatt nem ér célt az üzenet. Újra elmondom, nem benne, vagy az általa hirdetett evangéliumban van valami hiány, ami miatt nem ér célt az üzenet. Nem. Hanem így ír, ha pedig nem elég világos a mi evangéliumunk, csak azok számára nem világos, akik elvesznek. Milyen megdöbbentő szavak ezek. Talán kikerülnénk. Ilyenről beszél Pál, a lélekmentő apostol, hogy elvesznek. Elméletileg tudjuk mi is, hogy lesznek, vannak, akik elvesznek. De milyen kontrasztos és milyen döbbenetes hallani ezt ebben az összefüggésben, és mégis milyen felszabadító. Mert ezek a szavak nem megdöbbentő szavak. Ezek testvérek szabadító szavak, és a szabadság szavai. A lélek által vezetett ember szavai. A bizonyosságban élő, bátor evangélium hirdetés gyakorló ember szavai. Tudja, hogy világos az evangéliuma, tudja, hogy világos a küldetése, tudja, hogy Isten alkalmassá tette őt, és ő bátran hirdeti, de tudja, hogy Isten szuverén munkája az, hogy kinek nyílik meg a füle, a szíve, és kinek nem. És vannak, akiknek nem nyílik meg. Vannak, akik elvesznek. És nem a hírnökön múlik mindez. Nem az evangélium világosságán múlik. Ez Isten döntése. Isten szuverén döntése. És ez a szabadságnak olyan foka, testvérek, amire sajnos kevesen jutnak el. És ezért süggednek. Ezért az életük, a szolgálatuk, a kereszténységük, ahelyett, hogy örömteli, szabad, valóban másokat megnyerő lenne, inkább talán riasztó is. Pedig ezt teszi lehetővé, hogyha megértjük, hogy bátran és céltudatosan hirdessük a ránk bízott üzenetet. Olyan szomorú, testvérek, számomra, hogy ebben a küldetésben, ebben a csodálatos küldetésben, reményteli küldetésben, a magvető küldetésében is a kísértő gondolat vezethet minket. Az a kísértő gondolat, amit egész héten át leleplezett az Úr. Az a kísértő gondolat, hogy milyen vagyok én, és a másik oldalon, hogy milyen a másik ember. A döntő nem ez, testvérek. A döntő az, amit az Úr végez. Ami az ő döntése, az ő szándéka. És most így mondom, nem az a dolgunk, testvérek, hogy ezt értelmezzük. Hogy ennek a titoknak a mélyét feltárjuk, majd megmutatja ezt, ha akarja az Úr nekünk. És nem az a dolgunk éppen ezért, hogy csüggetten bele se fogjunk, vagy ha belefogtunk, akkor belefáradjunk, hogy ez miért így megy. A mi dolgunk, hogy végezzük a szolgálatunkat bátran, szabadságban. Végezzük minden ember megszólításáért. Mert Pál azt mondja, ajánljuk magunkat minden ember lelkiismeretének az Isten előtt. Pál nem válogat. Mi sem válogathatunk. Ez a kérdés nem erről szól. Nem arról szól, hogy megszólítsunk-e bárkit. Nem arról szól, hogy vessük-e bárkinek a magot. Hanem arról szól, hogy az életet maga az Úr adja annak, akinek akarja. Van egy kedves, bátorító mondata, vagy inkább így mondom, egy kedves éneknek egy bátorító mondata, amely mégis gyakran csüggedést okozhat embereknek. A 397. dicséretben, az utolsó versben, az 5. versben gyakran énekeljük ezt a bátorító éneket és ezt a mondatot is. Egy lélekért se érjen vágya téged, hogy te miattad nem látta meg őt. Biztos, hogy ezt az éneket és ezt a verset lehet jól érteni. De sajnos lehet emiatt csüggetten is élni. Mert ez a vers azt is sugallhatja, mintha az elérhetetlen után kellene futnunk. Hát hogy tudunk, testvérek, úgy élni, hogy egy lélek örökkévaló sorsa sem múlt volna rajtunk? Hogy egy lélekért se érjen vágya téged, hogy te miattad nem látta meg őt. Mert látunk embereket, saját családunkban, környezetünkben, akiket elért ugyan az evangélium, de nem változnak. Vagy látunk embereket, akiket úgy gondoljuk, hogy csak miattunk nem érhetett el az evangélium. Sokszor vád alatt érezzük magunkat. Vád alatt most és majd. Mert nem tudok úgy élni, hogy egy lélekért se érje, vágyja engem. Lehet, hogy ez csak arra bátorít, hogy arra indít, hogy mindent tegyek meg, újra mondom, bizonyára lehet jól érteni ezt az énekverset. De én hiszem, hogy ez alól is szabadság az, amit itt mond Pál ebben az igében. Szabadság ez alól is Pál bizonysága, bizonyossága. Mert azért hagyd tegyen fel Pál kérdését. Először is kivádolná Isten választottait. Testvére, ki a vádoló? Ki vádolná Isten választottait? Másrészt pedig olyan csodálatosan mondja ki önmagáról az Úr Jézus és róla az ige, hogy ő a mi mentőnk, mentegetőnk az Atya előtt. Védőügyvédünk. Kettős ügyvédi védelem alatt állunk, a mennyben Jézus menteget, ő a védőügyvéd ott az Atya előtt, a földön pedig a paraklétosz, a vigasztaló lélek, a szent lélek bennünk. Igen, ez nem azt jelenti, hogy a bűnt nem bűnnek nevezi az életünkben az Úr, nem leplezi le a mulasztásainkat, nem leplezi le a hiába való útjainkat, de azért nagyon komolyan vegyük, hogy nem vádolni, hanem használni akar az Úr. Vádolni, a vádoló vádol minket. A vádoló vádol, hogy úgysem tudtad jól tenni, és elmulasztottad, és kár belefognod, úgyse fog menni, és látod, hány lélekért ér majd téged vád. De Isten nem vádolni, hanem felmentve használni akar. Küldeni akar téged is, engem is. Megdöbbentő kijelentéseket látunk, hallunk a Szentírásban. Hadd olvassak egyet, ami nagy bátorítás ennek a fényében, amit Pálon keresztül elmond a lélek. Azt olvassuk a Cselekedetek könyvében, hogy amikor hirdették pogányok között és a zsidók között az evangéliumot, akkor amikor ennek az ereje előre haladva az ige terjedt, és az evangélium ügye előre jutott, akkor egy megdöbbentő mondattal summázza ezt a Szentíró a lélek által. Azt olvassuk, akik az örök életre választottak, mindnyájan hívőkké lettek. Micsoda csodálatos kijelentés. Testvérek, egy híja sem lesz a választottaknak. Akik az örök életre választottak, minnyájan hívőké lettek. Vagyis, ami Urunk kiválasztó szeretete nem hatástalan, nem erőtelen, és nem emberi tényezők függvénye csupán. Mert ő elvégzi a maga munkáját, és ebben egyszerű áldott eszközök lehetünk szabadságban, csüggedés, és természetesen önteltség nélkül. Mert ha nem történik, nem kell elcsüggednünk. Ha nem látjuk a hatást, ha látjuk, nem kell beképzelnünk magunknak, mintha rajtunk múlt volna. Hanem dicsőíthetjük, álthatjuk, magasztalhatjuk a mi Urunkat, aki az ő csodálatos mentő szeretetéből embereket kiválasztott, kimentett, megszabadított, megszentel és megdicsőít, akár általunk, rajtunk keresztül is. Mert bennünket ebbe a munkába vont be, ebbe a mentő, csodálatos munkába, az ő örökké való tervébe. És ez a küldetés, ez ő rajta, az ő hatalmán, az ő csodálatos munkáján múlik. Ennek a függvénye. És ő mindent lehetővé tett, amihez szükséges. Minden akadályt elvett, minden lehetetlenségünket leleplezett, és átformálva alkalmassá és készé tesz, hogy neki éljünk. Ezért hát semmilyen helyzetben nem kell csüggednünk. Nem kell rejtőznünk, nem kell némáknak maradnunk, nem kell kifogások mögé bújnunk, és nem kell meghátrálnunk. Mert ez a küldetés nem lehetetlen, hanem ez lehetséges. Keresztényként enélkül élni lehetetlen. Adja a mi Urunk, hogy ennek az ereje, öröme, szabadsága, és ennek a csodálatos ajándéka átjárja a szívünket, és ennek fényében, ennek erejével betöltsük napról napra, és most különösen is készülve majd az evangelizáció hetére a mi küldetésünket. Kérdezett minket az Úr, kit küldjek el? Ki megy el a mi követségünkben? Készen vagy? Ha igen, mondd bátran, ő ránézve, ő benne bízva, az ő szolgálatába állva. Itt vagyok. Uram, küldj engem, úgy legyen. Amen. Köszönjük neked, örökké való Úrunk, hogy a te igédben felragyog számunkra a szabadságnak, a csüggedéstől mentes életnek, a szolgáló életnek az öröme, bizonyossága, ereje. És köszönjük a lehetővé tett életutat, azt az utat, amelyet úgy járhatunk, úgy élhetünk meg, hogy abban megtapasztaljuk, hogy tiéd minden, és tiéd lehet a mi életünk is mindenestől. Urunk, köszönjük neked, hogy szabaddá teszel önmagunktól, és köszönjük neked, hogy szabaddá teszel arra, hogy élni tudjunk neked, és másokhoz bátran menjünk, mint akik mindenestől tudjuk, hogy minden, ami jó, minden, ami áldás, minden, ami élet tőled való. És te kész vagy adni, kész vagy nyújtani ezt rajtunk keresztül is másoknak. Köszönjük, Urunk, hogy a te szereteteddel egész héten át kerestél, formáltál, tanítottál minket. És köszönjük azt is, hogy igéd nem tér vissza hozzád üresen. Légy érte áldott. Hogy a te igéd munkája nyomán termőre fordul az élet. Arra kérünk valóban, a te dicsőségedet láttasd velünk, s általunk másokkal is, hogy éljük, megéljük azt, amire hívtál, amire küldesz. És Urunk, nincs nagyobb, nincs csodálatosabb ajándék, mint felismerni a te munkádat, látni, ahogyan a te csodálatos terveidet kibontakoztatod, és mi csak ámulunk, és csak hódolunk, és csak teljes szívünkből magasztalunk téged ezért. És köszönjük, hogy porszem embereket, kicsinyeket, senkiket kiválasztottál arra, hogy veled legyünk közösségben, és a te kezedben, a te munkád által, a munkád eszközeivé legyünk. Köszönjük, hogy ezt a hetet nekünk adtad, és köszönjük azt, hogy az előttünk lévő időt is. Addig és úgy, ahogyan kedves neked, nekünk adod arra, hogy éljük, és tegyük azt, amire hívtál. Légy érte áldott. Köszönjük, hogy meghallod a kiáltást, az imádságot, a hálaadást, a kérést, és te adod a bátorítást Jézus Krisztusban, a te szent lelked által. Legyen ezért egyedül tiéd a dicséret, most és örökkön örökké. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után így szól az Úr, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezeteig. Amen.